Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Csaknem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil reál és a kolumbiai pezó érte jobb eredményt a forintnál, írt a kommentárjában Németh Dávid, a KNTH bankvezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző, ismertette a szakértő. Németh Dávid szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. A következő időszakban az alacsony infláció és az ország megítélésének javulása lehetővé teszi az alacsonyabb kamatokat. A Magyar Nemzeti Bank május végén már 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, és a jegybanki kommunikáció szerint lehetőség van újabb monetáris lazításokra is. A következő hetekben, hónapokban a forint piaci hangulatot, a módosított költségvetési terv részletei, illetve az ősszel megjelenő 2027-es költségvetési törvény nagyban befolyásolhatja, hangsúlyozta a KNTH bankvezető makrogazdasági elemzője. Veszélybe került a javító intézetek működő képessége, mert az alapvető ellátáshoz sincs elegendő szakember. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete gyermekvédelmi tagozata a kormányzati döntéshozóknak írt nyílt levelében. Mint írták, 2025. december 10-én rendvédelmi szervek jelentek meg a gyermekvédelmi intézményekben, ezen felül a javító intézetekben a büntetés végrehajtás szakemberei is. Azóta a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak, most sem tudják, ki a kormányzati felelőse a területnek, hogy mi lesz a sorsuk. Erről és egyéb szakmai kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatás nincs, fogalmaz a szakszervezet közleménye. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend alapján magas, többször indokolatlanul a felfüggesztett, illetve elbocsátott kollégák száma, a kivizsgálások lassúak. Sok a pályaelhagyó kolléga, többen beteg szabadságba menekülnek, a jelentkező felvételiző jelöltek kiválasztási eljárás rendje pedig rendkívül lassú, írja a közlemény. A szakszervezet álláspontja szerint a fentiek kifejezetten veszélyeztetik a javító intézetekben az alapvető ellátáshoz szükséges dolgozói létszámot. A javító intézetek az összeomlás szélén állnak, azonnali halasztást nem tűrő kormányzati beavatkozásra van szükség, intézkedéseket várnak, hogy a gyerekek és a munkavállalók is nagyobb biztonságban legyenek, olvasható a nyílt levélben. Lemondanak tiszteletdíjukról és együttműködnek a kormánnyal a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjai, ezt közölte az alapítvány elnöke. Orbán Gábor, aki egyben a Richter vezérigazgatója közleményében azt írta, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága áttekintette és értékelte Magyarország alaptörvényének módosítását, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében kezdeményezett jogszabályváltozások céljait és várható következményeit. Mint írta, az alapítvány kész az átmeneti időszakban a kormány által kijelölt miniszterrel együttműködni. Továbbá közölte azt is, hogy az alapítvány a továbbiakban ügyvivő jelleggel működik, tevékenységét a működés és a jogfolytonosság biztosításához szükséges feladatokra, az alapítványi vagyon értékének és integritásának megőrzésére korlátozza, olvasható Orbán Gábor közleményében. Szakmai javaslatcsomagot fogalmazott meg az UNICEF Magyarország a Gyermekjogi Civil Koalíció szakpolitikai javaslatainak részeként a gyermekek és fiatalok mentális egészségének fejlesztése érdekében. Az ajánlás csomagban olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyermekek mentális egészsége és a megelőzés nagyobb figyelmet kapjon, valamint minden gyermek számára elérhetőbbé váljon a korai segítségnyújtás és a megfelelő támogatás. Mint írják, a nemzetközi statisztikák szerint a 10 és 19 év közötti korosztályban minden hetedik fiatal valamilyen diagnosztizálható mentális zavarral él. Az UNICEF Magyarország elengedhetetlennek tartja egy rendszeres kutatási és adatgyűjtési rendszer kialakítását, amely egységes mutatókkal követné nyomon a gyermekek állapotát és az ellátás hozzáférhetőségét, továbbá egy hosszú távú gyermekközpontú nemzeti mentális egészségügyi stratégia kialakítását is szükségesnek látják, amely összekötné az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra és a gyermekvédelem szereplőit. Véleményük szerint bővíteni kell a gyermek pszichiátriai és mentálhigiénés kapacitásokat is.
Az időjárásról.
Csütörtökön a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Többnyire az ország keleti felén számíthatunk esőre és záporok, zivatarok kialakulására, amelyeket akár felhőszakadás is kísérhet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 29 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Dance like David, I want a faith like Paul, I want to sing like Silas tearing down the prison walls, I want to face that fire, it won't burn me though, God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego, I want to walk like Moses, right through the waves, one day I'll see that promised land no longer slaves, though the fear is talking, no it can't take out my faith. I'm gonna praise, I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise, I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise, hey, that's who I praise, that's who I praise. I want a gift like Mary, I want to break my vase, I want to sleep like Daniel, even in a lion's cave. I'm gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what I'll make it for. I'm gonna praise, I praise the mountain.
I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, I praise the God who's proven he can do impossible things. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise.
I wanna love like Jesus, that kind of grace. I wanna live like I've got no more precious time to waste. I'm gonna give him glory with all my things, 'cause there's no greater, stronger, higher name, and that's who I praise.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a hit szerepéről a gyógyulásban, a Debrecen Református Kollégium nagykönyvtárának nyári menetrendjéről, de előtte a tiszántúli Református Egyházkerület levéltárába látogatunk el. Kovács Teofil lett erre az évre a megbízott igazgatója a levéltárnak. A kinevezésre azért volt szükség, mert 2025. decemberében váratlanul elhunyt Szabad István korábbi vezető. Az általa megkezdett munkát folytatják az intézményben, valamint igyekeznek a levéltári raktárakat az állományvédelmi szabályozásnak megfelelővé tenni, és minél több anyagot online is kutathatóvá tenni. Kovács Teofillal beszélgetek a következő percekben. Tavalyi végén egy szomorú eseményről számoltunk be a rádióba, mégpedig Szabad István, a tiszántúli református egyházkerület levéltárának igazgatója váratlanul elhunyt, és az ő helyét vette át Kovács Teofil. Ebben az esztendőben a levéltár vezetésével bízták meg. Mi a helyzet a levéltár házatáján, mire lehet számítani, hogy zajlik most a munka, és mi lesz esetleg a nyári szünet idején?
Először arról szeretnék szólni, hogy az a munka, amit Szabad István elődöm végzett, az egy nagyon kiterjedt tevékenység volt. Az egyházkerületnek a trianoni döntése határon túlra szakadt területein élő szakmabeliekkel ő együttműködött a levéltári anyag feltárásában, megőrzésében és kiadásában. Elsősorban a Királyhágó melléki és az Erdélyi Egyházkerület levéltárával alakított ki nagyon szoros kapcsolatot. A szakmai projektjei közül megemlíteném még azt a munkát, amit a Hegyi Ádám vezette Otka csoport végez. Ez a projekt számos olyan forrást használ föl, ami a levéltárhoz tartozik. Aztán meg kell azt mindenképpen említenünk, hogy a levéltárban igazából folyamatosan zajlik a segédletek készítése, az anyagok feldolgozása, és ugyanígy zajlik a digitalizálás is. Ami István munkásságát jellemezte, az, hogy a tudományos kiadványok nagyon fontos szerepet játszottak, ez is tovább folyik, ez a munka. Most a zsinati iratoknak a anyaga kerül publikálásra, ez egy több kötetes, hosszabb ideig tartó munka. Ennek az az érdekessége, hogy a magyar nyelvű összefoglalóknak köszönhetően bárki megtalálhatja benne az őt érdeklő iratot. Megemlíteném még azt továbbá, hogy folyamatosan érkeznek be anyagok, például most érkezett be Csohány János egyháztörténész professzornak több méternyi anyaga, ami feldolgozásra vár. Végül pedig megemlíteném azt, hogy ebben az évben tervezzük a kutatószabályzatunk megújítását. Ez magyarán azt jelenti, hogy a törvényi szabályozáshoz alkalmazkodva 110 évre korlátozzuk csak a kutathatóságát a anyakönyvi, születési anyakönyvi adatoknak, tehát most már nem 1895-ig lesznek kutathatóak az anyagok, hanem 1915-ig. Tehát egy 20 évnyi időtartam szabadul föl, úgymond a kutatók számára. És végezetül megemlíteném, hogy júliusban lesz a szokásos zárásunk, előtt és utána minden érdeklődőt szemléltettel várunk. Nagyon örülünk az előzetes bejelentkezésnek, mert így akkor elő tudjuk készíteni az anyagokat.
Szó volt azért a digitalizációról is, ami az egyik talán legnehezebb és legnagyobb feladata most a levéltárnak, hogy tényleg online is elérhetővé váljanak a régebbi iratok, dokumentumok. Erre az utóbbira kérdeznék rá, hogy ez most hol tart, mert ugye arról elmintést tett, hogy folyamatos ennek a feldolgozása, de most mégis hol tart ez a munka, és hogy mi az, ami még esetleg a kollégákra vár, mert ahogy említette a július 2-i zárásnál, ott van talán a nagyobb idő az ilyen feladatok elvégzésére?
Igen, igen, tehát a feldolgozói munkának a digitalizálás része az folyamatos ugyan, de egy-egy ilyen időszak plusz lehetőséget ad arra, hogy nagyobb mértékben tudjunk foglalkozni a digitalizálással, másrészt ilyenkor tudjuk kiadni jobban a szabadságokat is, tehát ennek van egy ilyen vonzata is. Most a anyakönyvi rész az az, ami folyamatos, illetve azt lehet mondani, hogy több más forráscsoporttal is, ami éppen kutatásra kerül, azt is digitalizáljuk. Például, hogyha egy-egy dobozból mondjuk 20-30 adatot kérnek, akkor sokszor már azt válaszza a kollega, aki ezzel foglalkozik, hogy az egész dobozni anyagot digitalizálja, mert akkor úgy egységben megvan, tehát nem szétszórt adatokat kapunk, hanem egy-egy nagyobb lezárt egységgel tudunk dolgozni a továbbiakban.
Július 2-i zárás után mikor nyit majd újra a levéltár?
Augusztus elején fogunk nyitni, tehát egy hónap, a július teljes hónap lesz a szünet. Ekkor lesznek nem csak digitalizálással kapcsolatos munkák, hanem ekkor lesz például az éves konferenciája is, Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének válcott.
Nyilván, ahogy beszéltük, hogy ez egy sajnálatos esemény, ami a kinevezését megelőzte, de abból, amit Szabadi István végigvitt, vagy végig kísért itt a levéltár életében, abban mi az, amit szeretne továbbvinni, egyetlen ebben az évben milyen tervekkel áll neki a levéltárnak, vannak esetleg azon túl újítások, amiket említett, vagy bármilyen fejlesztések a gondolatai között?
Szeretnénk a levéltári raktárakat minél inkább az állományvédelmi szabályozáshoz közelíteni. Ez magyarán azt jelenti, hogy ebben az évben például a sötétítést szeretnénk megoldani, ami nem csak fénykorlátozás, hanem hőkorlátozás is, hiszen ezeket az iratokat egy adott hőmérsékleten kell az ajánlás szerint tartani, és hát ezzel próbálunk körlépést tartani.
Ezen kívül valami más, akár kiadványok megjelenése, vagy bármi ilyesmi?
Ebben az évben 3 kiadvány lenne, amit szeretnénk megjelentetni. A levéltár keretén belül, a sorozatán belül erre fogunk összpontosítani most ebben az esztendőben.
Ha bármi konferencia, megmutatkozás, akármi vár még az évben, akkor mi az, amit szeretne megmutatni az ilyen eseményeken az itteni levéltárból?
Mindenképpen nagyon jó lenne, hogyha elsősorban keresett úgynevezett anyakönyvi adatokon kívül a történeti vetülete is minél inkább hangsúlyt kapna a kutatók között. Azt lehet mondani, hogy ahogy észrevesszük, a digitális tájékozódás egyre inkább előtérbe kerül, tehát egyre többen kérnek online segítséget a meglévő, már fent lévő adatbázisokon túl is.
Tehát akkor továbbra is az a tendencia, hogy kevesebben jönnek be személyesen kutatni, de többen jelentkeznek be az online.
Igen, azt lehet mondani, hogy egyre inkább az online tájékozódás az az, ami nagyobb teret nyer. Nyilván ez azt is jelenti, hogy a kutatók bizonyos dolgok lemaradnak, hiszen egy iratcsoportból kiemelni egy iratot, és azt beszkenelni, azt meg lehet tenni, csak akkor nem látja, hogy milyen összefüggésben került elő az az irat. Tehát ennek van egy ilyen hátránya is.
Tehát akkor érdemes az online mellett azért személyesen is belátogatni
így
a levéltárba.
Így van, tehát az érdemes a személyes tájékozódás.
Ugye itt beszélgetünk az anyakönyvekről és a különböző dokumentumokról, online és személyes kutatásról. Van esetleg új terület, amely kutathatóvá vált az érdeklődők számára?
Igen, van. Ez már nem a levéltárban, hanem a nagykönyvtár kézirattárában, ahol már hosszú évek óta dolgozok. A Tóth Ferenc kollégának sikerült befejezni a kutatható Lükő Gábor anyagnak a digitalizálását, ezek már helyszínen digitálisan hozzáférhetőek, kutathatóak, és hát ez reméljük, hogy nagyobb közönség számára is érdekes lehet. Lükő Gábor egy olyan kutató, olyan etnográfusa volt a magyar néprajznak, aki gyakorlatilag főképp 1930-as, 40-es évektől kezdően alkotott, és az egyik kutatási területe a moldvai csángók voltak. Ő maga is megtanult románul például, és így több szempontból tudta ezt az anyagot kutatni. Mind a mai napig van erre érdeklődés, nem túlig egy amerikai kutató volt itt, egy hazánkból, vagy a Kárpát-medencéből Amerikába szakadt magyar kutató nézte működésének ezt a területét. Úgyhogy reméljük, hogy más kutató számára is érdekes lehet ez az anyag. A nagykönyvtárban érhető el az anyag helyszíni kutatással. Tehát nem online történik maga a kutatás, de elektronikus formában férhető az anyag hozzá elsősorban. Thank you.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Református Kollégium nagykönyvtárának nyári menetrendjéről hallhatnak. Az intézmény júliusban rövidített nyitvatartással várja az érdeklődőket, augusztusban bezár, hogy a raktári állomány kezelését is el tudják végezni, majd szeptemberben újra kinyitja kapuit. A nyári eseményekről Gáborik Juditot, a Debrecen Református Kollégium nagykönyvtárának olvasószolgálati osztályvezetőjét kérdeztem. A Debrecen Református Kollégium nagykönyvtára is rengeteg programot szervez, nem csak biztosítja a kölcsönzést a városlakóknak is, nem csak az itt tanuló, a Hittudományi Egyetemen tanuló diákoknak, ezt mindig érdemes hangsúlyoznunk, hogy ez egy nyitott könyvtár, és bárki beiratkozhat és jöhet ide, hanem különböző kulturális rendezvényeknek is aktív részese szokott lenni. Mit lehet tudni a nyári menetrendről, mire készülnek, hogy lesz a nyitvatartás, esetleg a szabadságolásokat hogy oldják meg? Mikor nyit újra a könyvtár, mert hogy lesz egy kis zárt időszak is. Tehát mit lehet tudni a nyári menetrendről?
A Református Kollégium nagykönyvtárának az olvasóterem nyitvatartása a nyári időszakban egy kicsit módosul. Még június hónapban a megszokott nyitvatartási rendszerint várjuk az olvasókat. Hétfőn 8:30-4 óráig, 2-től péntek kig, pedig 8:30-6 óráig látogatható az olvasóterem, és júliusban ez a délutáni nyitvatartás egy órával lerövidül, tehát már csak 5-ig leszünk nyitva. Az augusztus hónap pedig már évek óta úgy telik, hogy zárva vagyunk, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak az első emeleti olvasóteremre vonatkozik, tehát a második emeleten lévő műemlékkönyvtárunk a múzeumon keresztül látogatható. Akik szeretnék beszerezni még a nyári olvasmányaikat, vagy esetleg a kutatószolgálat szolgáltatásait szeretnék igénybe venni, azoknak javaslom azt, hogy tartsák szemmel ezeket az információkat. Egyébként minden információ a kutatásra, a nyitvatartásra vonatkozólag a nagykönyvtár.drk.hu honlapról elérhető, és hát sokan kérdezik tőlünk, hogy mit csinálunk mi könyvtárosok az árvatartás ideje alatt. Ez az időszak sem a pihenésről szól, mert ilyenkor végezzük a raktároknak a rendezését, az állománynak a gondozását, és hogyha van olyan állomány rész, amit át kell helyezni, akkor ezeket a nagyobb munkákat, valamint a leltározási munkákat. Ezeket ugye a nyitvatartás mellett nem tudjuk megoldani. Jelenleg például a történelmi könyvtár szakrend szerinti H-osztálynak a leltározása zajlik, amely a magyar irodalomhoz kapcsolódó könyveket és folyóiratokat foglalja magába. És az érdekesség, hogy ez alatt a leltározás alatt számos olyan kötet kerül a kezünkbe, amely valamikor a kollégium olvasó egyletének a könyvtárába tartozott, és nagyon-nagyon izgalmas, hogy milyen köteteket olvastak a korabeli diákok, és némelyik igencsak viseletes, tehát látszik, hogy sokan és sokat forgatták ezeket a köteteket. És természetesen az augusztus hónap is majd egy rendezvénynek az előkészületeiről is fog szólni.
Az újranyitással mire számíthatnak az olvasók egyébként?
Ahogy már megszokhatták az olvasók, szeptember 1-én fogunk nyitni, ez egy keddi nap, és akkor megújulva új könyvekkel várjuk az olvasókat, és már szeptembertől a régi nyitvatartási rendszerint.
Szó volt itt, hogy augusztusban egy újabb programra készülünk, és ez sem lesz meglepetés, ugyanis a könyvbarátai hálózat tagja a nagykönyvtár is, így a már mondhatjuk úgy, hogy talán megszokott a városlakók számára is itt az emlékkertben az úgynevezett Book Weekend, vagy a könyvbarátai nap, az, amihez kapcsolódik a nagykönyvtár is, itt milyen programokat terveznek.
Igen, mi is csatlakozhatunk ehhez a hálózathoz, hiszen a nagykönyvtár számára is nagyon fontos az olvasás és kultúra népszerűsítés, és a tavalyi alkalommal volt az első, idén pedig második alkalommal fogunk részt venni az emlékkertben a kitelepülésen. Terveink szerint itt is kitelepül a Bagolyvár kézműves kuckó, ahol a különböző érdekes kézműves dolgok elkészítésével várjuk a kicsiket és nagyokat. Egy memóriajátékot fogunk készíteni, ami a Református Kollégiumhoz kapcsolódik, és természetesen könyves témákhoz, illetve a nagyobb korosztály számára is készülünk az úgynevezett Bagolytól programmal, amelynek során egy személyes reading journal, vagyis olvasónapló elkészítésére lesz lehetőség. Azt tapasztaltuk, hogy ugye az online kultúra térnyerésével megváltoznak a fiatalok, vagy megváltoznak változtak, változóban vannak a fiatalok olvasási szokásai, és nagyon sok esetben tapasztaltuk azt, hogy az olvasás igénylik azt, hogy élményszerű legyen. A különböző közösségi média platformokon lehet látni olyan képeket, amelyek az olvasást úgy próbálják meg vonzóvá tenni, hogy egy csésze tea, vagy egy bekuckózós környezetben szerepel a könyv, és ez a gondolat indította el bennünk ennek az olvasónaplónak a gondolatát, elkészítését, és tulajdonképpen ebben a füzetben majd meg lehet őrizni az olvasmányélményeket, a könyvből való kedves vagy kedvenc idézeteket, és azokat a gondolatokat is, amelyek egy-egy könyv olvasása közben születnek. Kísérő rendezvényként pedig egy tematikus épületbejárással készülnénk, Fazekas Mihály évfordulóhoz kapcsolódóan a Botanika poétája címmel. A Fazekas emlékszoba megtekintésére kerülne sor, illetve az olvasóteremben Fazekas Mihály munkáit, a könyvtárunkban őrzött munkáit szeretnénk bemutatni az olvasóknak.
Ugye ezek még csak tervek, és ez egy szeptember elejé program, tehát ez is mutatja azt, hogy már milyen korán el kell kezdeni egy-egy programnak a szervezését, és hát nyilván ez egyértelmű, hiszen itt nem ez a fő profil, mert közben folyik a munka, kölcsönöznek az emberek, akár kutatnak, akár olvasnak, ki kell őket szolgálni. Tehát azért nagyon sokrétű ez a könyvtáros tevékenység.
Igen, így van. Viszont szerintem ennek a szakmának pont ez a szépsége, hogy nem csak a kölcsönzésben és a kutatószolgálatban, egyébként a kutatószolgálat az utóbbi hónapban elég jól működött, tehát napi szinten kutatják a védett állomány, a kézirattár anyagait, illetve az RMK-gyűjtő anyagait, és tényleg ettől szép ez a hivatás, hogy más környezetben is találkozhatunk az olvasókkal.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a hit szerepéről hallhatnak a gyógyulásban, ugyanis a hit szerepe az ápolásban, a gondozásban és a gyógyulásban címmel tartott előadást a Mélius Juhász Péter Református Idősek Otthona szervezésében megtartott Alzheimer Cafén Pék Győző, nyugalmazott egyetemi docens, klinikai szakpszichológus. Pék Győző úgy véli, nagyon fontos a spirituális hit mélysége és miensége, de a gyógyulásban nem csak ez a hit létezik, hanem többek között az önmagunkba és az orvosba vetett hit is. A hit ereje a gyógyításban, ez most az Alzheimer Café következő alkalmának a címe. Nagyon megfogott ez a téma, mert hogy mindkét szempontból a gyógyító és a beteg szempontjából is meg lehet közelíteni, hogy a hit mennyit tud segíteni abban, hogy valóban sikeres legyen a gyógyulás. Ön melyik oldalról fogja megvilágítani ezt a kérdést?
Valójában mind a két oldal fontos, mert az orvos kicsit kívülről hat, a benne lévő reményekkel és hát terápiás eljárásokkal a gyógyulás irányába, míg a beteg, és ez nagyon egyéni, és sok forrásból táplálkozhat, pedig saját maga is hihet a gyógyulásban, és mintha ez talán többet jelentene, mint az orvos hite, bár nehéz ezt mérlegen megmérni.
Hogyha mind a két oldalt nézzük, akkor nyilván az orvosi oldal talán az, ami olyan szempontból érdekes, hogy a betegeknél megfigyelhető az, hogy aki esetleg nem Isten hívő is, egy komoly betegséget diagnosztizálnak nála, akkor elkezd kapaszkodni a gondviselésben. Míg ugye az orvos maga, aki a tudás birtokában is van, nem feltétlen biztos, hogy azzal a hittel áll hozzá a gyógyításhoz, ami az Isten hithez kapcsolódik, de közben tudunk olyan sebészekről, orvosokról, akik mondjuk imádkoznak egy-egy beavatkozás előtt. Mennyire fontos ez egyébként, vagy mennyire hathat ez ki, hogy egy orvos hívő-e vagy sem?
Igen, hát itt a hittel kapcsolatban a transzcendens spirituális hitet gondoljuk, de valójában úgymond van egy civil hit is, ami azt jelenti, hogy az orvos emellett vagy ezen túl hihet abban, amit csinál, és hathat a páciensére. Egyébként, ha levesszük a spirituális hitet, és azt nézzük, hogy ez hogy működik, akkor számos tapasztalat arra utal, hogy a betegek egy része, akár ateista, akár hívő ember, valamiféle irracionális reménykedéssel és projekcióval néz az orvosra, és úgy is viszonyul hozzá. Tehát ez a mindenható jelleggel való felruházás azoknál is működik, akik ateisták. És jó, ha ezzel az orvos tudatosítja, ezt tudatában van, és ezt valahogy kezeli. Tehát nem viszi el végletek felé. Ugye lehet egy autoritás is az orvos, mert az is egyébként mindig is, de ezt is lehet túlságosan nagy adagban adagolni. Viszont bizonyos páciensek, embereknek szüksége van arra, hogy az orvost ilyen módon egy irracionálisan, nagy tudással és hatékonysággal felruházott személynek lássa, éppen azért, mert hite van abban, hogy gyógyul, és a reményei ilyen módon fel vannak a magasba. Tehát ez jó dolog bizonyos keretek között.
És ha erre rátesszük a spiritualitást, azért az egy pluszt adhat hozzá, nem?
Igen, igen, a spiritualitás mindenképpen, és egyébként a hit akár spirituális, akár ateista jellegű, most ez két kicsit erőszakos fogalom így, mert ugye vannak köztes változók, ez mindenképpen nem csak érzelmi és lélektani, vagy spirituális dimenzióban mozog, hanem mérhető is a hit. Tehát például ugye ez a placebo effektusban látható, hogy egy gyógyszer, ami kellő, hogy mondjam, rítusban van tálalva, és fel van dicsérve, az jobban hat az illetőre, mintha az orvos közömbösen adná oda, és nem tenne erre még nyomatékkal egy-két dolgot rá. Tehát a placebo hatás, ez ténylegesen biológiai változást is okoz.
Na de most nem csak a placebóról beszélünk, hanem akár tényleg a komoly hitről, amit ön is említ, hogy nyilván ezt le lehet venni, és úgy is van egyfajta hitünk a gyógyulásban és a gyógyításban, de hogy van egy felettünk állóba való hitünk is, ezt is placebónak gondolja?
Nem, a placebót inkább egyes beavatkozásokhoz kötném, tehát szakmai beavatkozásokhoz, gyógyszerekhez. De ez is a gyógyítás egy aspektusa. A spirituális hit az több, de a spirituális hithez is kell kapcsolni a beteg részéről valami olyan gyógyulási szándékot, amiben ő részt vesz. Tehát az aktivitás kérdése van itt, mert ha valaki egy ilyen lemondó módon, túlságosan ráhagyatkozóan hisz, és nem gondolja azt, hogy neki is kell tenni a gyógyulás érdekében nagyon sok dolgot, pláne komoly betegségeknél, akkor nem feltétlen fog működni a hit, mert lehet, hogy akkor az egy vak hit, és egy olyan hit, ami nem mozgatja meg a személyes erőforrásokat.
Úgy, itt nagyon el tudnánk menni egy másik irányba, mert itt az önmagunkba vetett hitről is szó van valamilyen szinten, hogy képes vagyok-e rá, hogy legyőzzem, hogy betartsam mondjuk azt az adott diétát, amit előírnak, és akkor itt nagyon sok minden felé elmehetnénk, hogy ez viszont nagyon sok emberből hiányzik, és valóban egy külső kapaszkodót keres, legyen az az orvos, vagy legyen az Istenbe vetett hit, és hátradől, hogy majd akkor ők segítenek. Az előadásban erre próbál majd, vagy erre is próbál majd fókuszt helyezni, hogy azért az önmagunkba vetett hitnek is szerepe van a gyógyulásban?
Igen, igen, ez fontos lehet, de valójában itt arról van szó, hogy mondjuk egy komoly betegségnél, vagy bizonyos nagyon gyakori helyzeteknél például elhízás, mozgásszegénység, ami ugye, mivel idősekről van szó, különösen fontos lenne, hogy az ellenkezőjét műveljék. Ez egy életmód változásban fogható meg, vagy változtatható meg, amihez jó, ha van egy transzcendens hit, de a transzcendens hit meg az életmód változtatás az egy távolságban helyezkedik el. És itt kell a saját magában vetett hit, vagy a módszerben vetett hit, vagy az orvosban vetett hit, vagy a gyógyító személyzetben, gyógytornászban, nővérben, asszisztensben való hit is ide tartozik. Tehát ezek kölcsönösen jobb esetben optimálisan facilitálják egymást, tehát erősítik egymást.
Itt behoznék egy másik tényezőt, vagy egy másik aspektust, ugye egy Alzheimer kafén vagyunk, és ide azok jönnek, akiknek Alzheimer korral vagy demenciával küzdő rokonuk van. Tehát a hozzátartozó hite. Ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye ő az, akit lehet, hogy minden nap találkozik a szerettének az állapotával, azzal a megváltozott állapottal, amiben nem szívesen látja. Beléjük önteni a hitet. Nyilván ezekből nagyon nehéz, sőt nem is lehet gyógyulni. Tehát esetleg lassítani a folyamatot, de ezt ugye ön jobban tudja, hogy korán észreveszik, akkor hogyan lehet ezzel, és mit lehet ezzel kezdeni, de hogy vannak különböző terápiás módszerek is, tehát hogy a hozzátartozónak a hitét megtartani. Mennyire feladata egy orvosnak, és ha feladata, akkor mennyire nehéz kihívás ez?
Ezzel kapcsolatban vannak saját tapasztalataim, mert 2017 óta kolléganőimmel vezetünk hozzátartozók számára csoportokat, tematikus csoportokat, egy úgynevezett Bálint csoport keretén belül, ahova hozzák a problémáikat, tapasztalataikat, kicserélik, egymást erősítik. Ugye a közösség, egy kisebb közösségről van szó, mindig adhok közösségről is segítséget ad, látják egymást erőfeszítéseit, tanácsot tudnak adni egymásnak, gyakran bejósolható dolgok vannak, a súlyosabb állapotban lévő hozzátartozóval kapcsolatos tapasztalatokat át lehet adni. Ezek nem könnyű beszélgetések, de általános tapasztalat az, hogy önmagában a megkönnyebbülés és az, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, az sokat jelent. Ez a Városi Szociális Szolgálat Gandia utcai idősek klubjában történik ezek a csoportok, nagyjából egy-két hónapos alkalommal, és ez 2017 óta zajlik, és itt nekünk gondozónőknek is rengeteg tapasztalatuk gyűlik össze, de elsősorban a klubban ugye a szakképzett gondozónők, ápolók, szociális munkások vesznek részt a tényleges napi klubfoglalkozásokon, és ott foglalkozások keretében gyakorlatokat tartanak. Nem fejlesztő gyakorlat, mert nagyon nehéz a fejlesztés ezekben a helyzetekben, de ilyen szinten tartó, mozgósító, társas környezetben való lét fontosabb részeit, érzelmi többletét kihasználó módon zajlanak ezek a klubfoglalkozások, és itt a szociális szférának van nagy szerepe, és a gondozóknak, ápolóknak. Az orvos is persze sok mindent tehet, hogy jól vezeti a hozzátartozót, a beteget, ez az orvosi betegvezetés kérdése, de a javarészt ezt a szociális szféra oldja meg, vagy éppen küzd. Sokszor nagyon nehéz körülmények között ennek a területnek a fejlődéséért, vagy szinten tartásáért.
Egy imádság azért tud egy plusz energialöketet adni?
Hát igen, egy imádság vagy egy fohász az valójában úgy is felfoghatjuk, hogy egy belső koncentrációt is elősegít. Ugyanakkor feltételezzük, hogy ez egy transzcendens folyamat, de nem mindegy, hogy ez milyen formában, milyen lelkülettel, milyen helyzetben, milyen mélységben zajlik, mert ugye egy ima is formalizálódhat, mint ahogy egy vallás is formalizálódhat, ami azt jelenti, hogy egy vallásos hozzáállás is kiüresedhet rosszabb esetben, tehát nem feltétlen ment meg mindenkit a vallásosság, vagy a vallásosság minden formája a kiégéstől, és a közömbösségtől, és a lemondástól. Tehát ez személyiségtényezők is benne vannak, környezet is benne vannak, családi szocializáció benne van, a hitnek a mélysége formái benne vannak, tehát összetett folyamat ez is természetesen. A vallásos keretek között történő tanácsadás idézőjelben az már megindult akkor, amikor bevezették a gyóntatási szokásokat, a dialógusokat, a pásztorációt. Tehát valójában ezek a tevékenységek nem zárják ki a tudományos, úgymond tudományos alapú pszichológia behozatalát erre a területre. Jó, ha a kettő valahol találkozik, és kiegészíti egymást, és nem kizárólag hat. Ugye a A tudománynak más a hozzáállása a betegségekhez. A vallásos hitbe ágyazott hozzáállás megint más, de a kettő együtt is jelen lehet. És a vallásos hit nem zárja ki a tudományos igényű munkálkodást. Itt van például ennek egy szép példánya Batthányi Stratmann László, akinek nagy kultusza van Nyugat-Dunántúlon, Körmenden, vagy akár Güssingben, Burgenlandban. Szobra is van Güssingben. És az ő képe lóg egy kegytemplomnak a falán például. Ő nagyon vallásos volt, és a szegények orvosaként híresült el, és őt boldoggá is avatták, és ebben az osztrákok, magyarok egyaránt benne voltak. Tehát ez egy szép példája annak, hogy a tudomány és a hit és a gyógyítás és az altruizmus egy igen markáns tevékenységben és személyhez kötötten jelenik meg.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk, hallhattak a hit szerepéről a gyógyulásban, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának nyári menetrendjéről, de ellátogattunk a tiszántúli református egyházkerület levéltárába is. Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót. Megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Come. cross. Jesus is waiting. God so loved the world.
Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Listening to the choir sing. When I let down all my pride, was the death that saved my life. And that's how I know the darkest night's still in with the sunrise. Cause love's got a way of bringing healing to a heartache, making beauty from the ashes, breaking chains one after another, putting old lies to shame. Sisters and brothers, the mountain looks too great, but love's got a way. Oh, 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 yeah, 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 love's got a way. Oh, 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 oh. The truth of its nature is always give and never take. It flows with that freedom, surrendering itself away. Carves canyons through the stone, tells the rivers to run home. And that's how I know there's a hand in mine walking this long road. Love's got a way of bringing healing to a heartache, making beauty from the ashes, breaking chains one after another, putting old lies to shame. Love's got a way of looking straight into the eyes of hate, still believing that a world can change. Hold on, my sisters and brothers, the mountain looks too great.
A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Me in this world, not of it, follow Jesus, not the crowd. Be light wherever it looks dark, and love or hate is loud. Make every day's ambition be to make my father proud. Yeah, that's my why. Greet every day with gratitude. Be humble and be kind. See the path in front of you and leave the past behind. Between grudges and forgiveness, choose forgiveness every time. Yeah, that's my why. The reasons why I live my life come down to just this one. To look into my father's eyes and hear him say, well done.
Jesus loves.